Számadás, Bódás János verse. Nem voltam hőszolgád, uram, pirulva vallom ezt. Többször vonzott a rossz világ, mint a véres kereszt. Ezerszer be kell látnom azt, hogy méltatlan vagyok, a bűnök árja elborít, és nem fogy, sőt, mind nagyobb. De eddig is áldott kegyelmet hordozott Jézusért, ezt a kegyelmet vissza ne vond, ó, vissza ne kérd. Mert ebből éltem, és ha szólt gyümölcsöző beszéd szívemből, számból, szüntelen csak kegyelmedről beszélt, kérlek, vígy, ahogy eddig is hordozott karod, ha nem is tudok élni úgy, ahogy te akarod. Mert jaj, gyallóság a nevem. Bár jó szándék vezet, de a lemondás helyett még csábít a sok élvezet. Nincs semmim, amivel magam mentegethetném hiún, de ott vannak már bűneim a megváltó fiún. Minden gondomat rávetem, s ígéretem megáll, hogy velem marad, és nem árthat nekem se ördög, se halál. És vakmerőn még kérek is. Most azért legkivált, hogy adj nekem derűs kegyelmi időt, s majd végül csendes és szép halált.
Mennyei édesatyánk, minnyájan elfáradunk így a hét végére. Ajándékozz meg minket a te üdítő igéddel. Olyan sok beszédet kellett hallanunk ezen a héten is, meg a mai napon is. És mi magunk is olyan sokat beszéltünk, talán fölöslegesen is. Tudjuk, hogy ha te szólsz, akkor történik is valami. Hisszük, hogy a te igéd az teremtő hatalom. Kérünk, hogy így szólíts meg most minnyájunkat, ami így minnyájunk füle hallatára elhangzik, tedd azt egészen személyessé és meggyőzővé a számunkra, és adj nekünk bátorságot ahhoz, hogy igazat adjunk neked. Hisszük, Úr Jézus, hogy a te beszéded lélek és élet, és nekünk éppen erre van nagy szükségünk. Ajándékozz meg minket ezzel. Amen. Isten igéjét a Máté evangéliumából olvasom most. Tegnap egyetlen mondatot olvastunk Keresztelő Jánostól, ma egy hosszabb szakaszt hallgassunk meg, a Máté evangélium a harmadik részének az első 15 versét olvasom. Azokban a napokban megjelent Keresztelő János, és ezt hirdette Júdea pusztájában. Térjetek meg, mert egészen közel van már a mennyek országa. Ő volt az, akiről Ézsaiás így profétált, kiáltó hang szól a pusztában, készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Maga János tevesző ruhát viselt, dereka körül bőrvet, tápláléka pedig sáska és erdei méz volt. Akkor kiment hozzá Jeruzsálem, egész Júdea és a Jordán egész környéke. És amikor megvallották bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán folyóban. Amikor pedig látta, hogy a farizeusok és sadduceusok közül sokan jönnek megkeresztelkedni, így szólt hozzájuk. Viperák fajzata! Ki figyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől? Teremjetek megtéréshez illő gyümölcsöt, és ne gondoljátok, hogy ezt mondhatjátok magatokban, ami atyánk Ábrahám. Mert mondom nektek, hogy Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. A fejsze pedig már ott van a fák gyökerén. Ezért minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik és tűzre vettetik. Én vízzel keresztellek titeket, hogy megtérjetek. De aki utánam jön, erősebb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy a saruját vigyem. Ő majd szent lélekkel és tűzzel keresztel titeket. Kezében szórólapát van, és megtisztítja szélűjét, gabonáját csűrbe takarítja, a polyvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy keresztelje meg őt is. János azonban visszatartotta őt, és ezt mondta. Nekem volna szükségem arra, hogy te megkeresztelj engem, és te jössz hozzám. Jézus így válaszolt. Engedj most! Mert az illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot. Akkor engedett neki. Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme megnyílt az ég, és látta, hogy Isten lelke, mint egy galamb aláereszkedik, és őre jászál. És hang hallatszott a mennyből, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Kedves testvéreim, tegnap hallottuk, hogy Isten az ő végtelen szeretetéből hív minket vissza. Minket, akik elkódorogtunk otthonról, akik úgy jöttünk el az atyai házból, mint a tékozló fiú mehetett, hogy nagy büszkén becsaptuk magunk mögött annak a kapuját, és elindultunk nagy önbizalommal, hogy majd mi, Isten nélkül is boldogulunk. És láttuk azt, hogy Isten nélkül az élet halállal keveredik, nincs értelme Isten nélkül, nem találjuk a helyünket, nem tud igazán boldog lenni az ember, és ha ilyen állapotban marad, akkor a biológiai halála után is az Isten nélküli állapot vár rá. Ezt nevezi a Biblia kárhozatnak, vagy pokolnak. Ettől akar megmenteni minket a mi Urunk, és azt akarja, hogy már ezt a rövid földi életet is értelmesen, tartalmasan, boldogan töltsük el, és ennek egyenes folytatása legyen az, hogy mivel itt már vele jár a hívő ember, vele töltse az örökké valóságot is. Láttuk azt is, hogy Jézus Krisztus tette lehetővé, hogy mi visszataláljunk mennyei atyánkhoz. Ő tette el az útból az akadályt. Keresztelő János ezért hirdette fennen, ő az Isten báránya, aki önmagát áldozta föl helyettünk, aki elveszi a világnak a bűnét. Ezért történt az, hogy amikor Jézus meghalt a kereszten, a jeruzsálemi templomban a szentek szentjének a vastag, több centi vastag kárpit függönye fölétől az aljáig, így olvassuk, ketté hasadt, és ahova addig csak a főpap mehetett be, csak évente egyszer, csak azért, hogy engesztelésért könyörögjön, oda most már mindenki mehet. Megnyílt az út az Istentől elbitankolt bűnös ember előtt, a szent Istenhez, mert Jézus Krisztus lehetővé tette, hogy visszataláljunk. És aki ő benne hisz, az nem egyedül jelenik meg Isten előtt, mert a Szent Isten előtt megsemmisülne a bűnös, hanem vele együtt jelenik meg, sőt, olvastuk a Korintusi levélből ezt a kifejezést, hogy a Krisztusban ő benne elrejtve jelenik meg, és lehetséges újra Istennel közösségben élni. Nos, innen folytassuk tovább, és ismerjük meg ma egy kicsit közelebbről ezt az adventi profétát, Keresztelő Jánosnak a lelkületét, személyét és az ige hirdetését. Ez a szakasz, amit most hallottunk, két jelenetet ír le. János elkezd prédikálni, mégpedig olyanoknak is, akikről tudja, hogy milyen öntudatosak, milyen nagy az önbizalmuk, olyanoknak is, akik készek változni, és a másik jelenet az, amikor egyszer a keresztséghez sorban állók között megjelenik Jézus is, és János megtorpan, és elhangzik ez a gyönyörű párbeszéd, amit olvastunk. Elkezd tehát prédikálni. Hogyan prédikált János? Úgy, hogy kíméletlenül hirdette az igazságot. Nem hallgatott el belőle semmit, sem gyávaságból, sem számításból, sem rosszul értelmezett finomkodó udvariasságból, az emberek elé tükröt tartott. Isten ilyeneknek lát titeket, de nem kell ilyeneknek maradnotok. Aki változni akar, azt ő megváltoztatja. Innentől kezdve az emberi a felelősség. Jó vagyok-e én így magamnak, és ilyen akarok maradni, akkor a saját halálos ítéletemet mondtam ki. Vagy megörülök annak, hogy végre valaki elmondta, hogy milyen vagyok és milyen lehetnék, és boldogan kiszolgáltatom magamat Istennek, hogy megváltoztasson engem. Ki szereti jobban a másikat? Aki szemet huny a fölött, hogy veszélyben van, és nem akarja őt megbántani azzal, hogy most onnan meg kellene menekülni, vagy aki azonnal a segítségére igyekszik. Mikor cselekszik jól egy orvos? Ha látván a súlyos bajt, és azt, hogy most még lehetne segíteni, nem akarja megbántani a beteget, hanem azt mondja, hogy van némi kellemetlenség, de egyelőre nem szükséges beavatkozni, majd meglátjuk, mi lesz, hát ha elmúlik magától. Vagy ha azt mondja, hogy egy kicsit későn tetszett jönni, jobb lett volna előbb, de még lehet segíteni. Holnap reggel 7-kor itt találkozunk táskával együtt, holnap után műtét. Ki szereti jobban a beteget? Mi nagyon sokszor becsapjuk magunkat, pláne ez a mai világ hajlik erre, hogy nem kell egymást megbántani, nem szabad a valóságot olyan nyersen megfogalmazni, és sokszor ezzel ártunk egymásnak. Sose felejtem el, hogy amikor még a régi Kelet-Németországba először kiengedtek, az akkor nagy külföldi útnak számított, az egyik uszoda homlokzatára ki volt írva méteres betűkkel, wer nicht rettet, tötet, ami azt jelenti, hogy aki nem ment, az öl. Pedig nem ő lökte bele a vízbe a másikat, de aki tudna jót cselekedni, olvassuk a Bibliában, és nem cselekszi, bűne az annak. Éppen ezért mi csak hálát adhatunk azért, ha akár a Bibliát olvasva, akár egy ige hirdetés közben, akár egy hívő testvérünkkel beszélgetve, kiderül valami hibánk, bűnünk, mulasztásunk. Ilyenkor nem megsértődni kell, hanem hálát adni Istennek, hogy ki akar hozni valamiből, ami nekünk sem jó, másnak sem jó. Máig emlékszem arra, hogy még teológus hallgató voltam, amikor egy ilyen esti evangelizáción ott voltam hallgatóként, és a lelkipásztor a 10 parancsolatot magyarázta. Aznap este a 6. parancsolat jött, hogy ne ölj. És nagyon meggyőzően kifejtette, hogy Jézus a hegyi beszédben úgy értelmezi ezt a parancsot, hogy rámutat, a szavainkkal is tudunk ölni. Tudok úgy oda mondani valakinek, valami bántót és éleset, hogy belekeseredik. Vagy egy jól idézített mondattal el lehet fűrészelni a karrierjét, ha a főnökének valami olyat mondok róla. Lehet ölni szóval is. Sőt, Jézus még jobban szigorít, és azt mondja, hogy lehet ölni gyűlölettel, indulattal is, ha gyűlöletet tűrök meg magamnak. Ezt szépen kifejtette a lelkész, tényleg nagyon szemléletes és meggyőző volt. Én azon kezdtem gondolkozni, hogy Istenem, erre sose gondoltam, hogy gyilkos is vagyok. Azt tudom, hogy hazudtam, még loptam is, de azt hittem, hogy a 6. parancsolat ellen nem vétettem. Könyörülj rajtam, és add, hogy ezentúl sose vétsek. Ez volt bennem, máig emlékszem rá. Előttem ült egy idős házaspár. Amikor a lelkész egy új bekezdés így kezdett, hogy hát így van ez, kedves gyilkos testvéreim. A bácsi ránézett a feleségére, és azt mondta, hogy most már megyünk, kikérem magamnak. Fölálltak, és libasorban elmasíroztak. Ilyen is van. Én kikérem magamnak. Vagy olyan is van, hogy köszönöm, Uram, hogy ennyire szeretsz, hogy mielőtt belehaltam volna ebbe a betegségbe, meggyógyítasz belőle. Boldog ember az, aki így fogadja Istennek a bűneinkre rámutató ítéletét. Egyszer egy nagy lányjal történt meg az, hogy éppen megkapta frissen a jogosítványát, tanyán laktak, és arra gondolt, hogy ott a néptelen, üres utakon egy kicsit gyakorol. Igen ám, de át kellett menni egy vasúti sínen is, ahol nem volt se sorompó, se lámpa. Naponta 2 vonat járt ott el, és nem tartották ezt szükségesnek. A mai napig így van az átjáró. És mivel a vasúti töltés magasabb, előbb föl kellett menni, aztán le. De mikor fölfelé ment, nem adott több gázt, lefulladt a motor. És ott maradt a 2 első kerék a sinek közt, a hátsó még hátul. És elkezdett, megpróbált indulni. Arra jött biciklivel egy férfi, és meghallotta a köszörülést, hogy próbál indítani, de nem indul a motor. És abban a pillanatban eszébe jutott, hogy így 10-15 perc múlva jön egy vonat. Eldobta a biciklit, és odament, és azt mondta, hogy gyere, segítek letolni innen, de előbb még föl kellett tolni, és ha nem boldogulunk, hagyjuk itt a kocsit, te meg gyere minél messzebb innen. Aztán sikerült áttolni, és tényleg jött hamarosan a vonat. Na most megint, mikor szereti ez az ismeretlen férfi azt a kedves nagylányt? Ha azt mondja, hogy én nem szólok bele a dolgába, ő már nagykorú, mindenki oldja meg a maga helyzetét, egyelőre köszörül, aztán majd csak beindul, ha meg nem, hát föltalálja magát, én egyébként is úton vagyok, oda kell élnem valahova. Meg nem illik beleavatkozni egymás dolgába. Vagy pedig ez volt a helyes, hogy eldobja a bicikliét, később fog odaérni, és azt mondja, hogy édes lányom, vagy toljuk meg, vagy menekülj innen, mert az életedbe kerül. Keresztelő János nem válogatta meg a kifejezéseket, nem tudom ma mit szólna egy gyülekezet, ha a prédikáció így kezdődne, hogy viperák fajzatai, minek jöttetek ide? Hát nem így kezdődnek a mai prédikációk, de néha szükségünk van arra, hogy Isten az ő igéjével a közepébe nyúljon bele az életünknek, ha ott beteg, mert egyedül ő tudja azt meggyógyítani. Hálátlan feladat az, ami keresztelő Jánosnak jutott, de legyen áldott Isten, hogy hűségesen végezte, mert az a lélekmentésnek a szolgálata. Ezt csak úgy zárójelben jegyzem meg, hogy a modern teológiában van egy olyan irányzat, amelyik szembeállítja keresztelő János ige hirdetését Jézuséval. Mondván, hogy János ítéletet hirdetett, az Úr Jézus kegyelmet hirdetett, és nekünk nyilván ez a rokonszenvesebb, úgyhogy mi arra hallgatunk. Hát bár hallgatnának arra, tudnindik az Úr Jézus mindig együtt hirdette az ítéletet meg a kegyelmet. És nem lehet, és János is azért hirdette az ítéletet, hogy utána kegyelmet kapjanak azok, akik bűnbánatra élnek. Ez ostoba, buta, hozzá nem éltő szembeállítás. ha Jézus mondataiból akár melyiket elővesszük, ilyenek vannak, aki hisz én bennem, örök élete van annak, aki nem hisz, immár elkárhozott. Nem csak ezt mondta, hanem az előbbit is. Aki hisz a fiúban, üdvözült, aki nem enged az Isten fiának, az Isten haragja marad rajta. Ezt az a Jézus mondta, aki állítólag csak kegyelmet hirdetett. Zárójel bezárva, ezt csak úgy megjegyeztem, sose engedjük magunkat félrevezetni ilyen tudálékos, magabiztos hazugságoktól, ami egyre divatosabbá válik. Hirdette tehát János az igazságot, és ezt mindig kétféleképpen fogadják az emberek. Az igazság hirdetése mindig ketté osztja a hallgatóságot. Azt olvassuk, hogy a farizeusok és írástudók pöffeszkedve félrevonultak, hogy jó, hogy ez a János ilyeneket mond, ezeknek itt be kell olvasni, de nekünk nincsenek bűneink. A vámszedők és a bűnösök pedig felsorakoztak szépen a Jordán partján, azt olvassuk, hogy hosszú sor kígyózott ott, és kérték Jánost, hogy merítse be őket a Jordán vizébe. Mit jelentett ez? Keresztelő János még nem az Úr Jézus nevére keresztelt. Az, hogy egy pillanatra mindenkit bemártott a vízbe, azt jelentette, hogy az illető ott a nyilvánosság előtt beismerte, hogy sok bűne van, de nem akar tovább olyan maradni, mint amilyen most. Szeretne megtisztulni. És ez, hogy az egész embert egy pillanatra a víz alá merítették, azt jelentette, hogy én tudom, hogy egészen megrontott engem a bűn, és én egyik bűnömhöz sem ragaszkodom, tetőtől talpig szeretnék megtisztulni. Ez úgy történt egyébként, hogy a bal kezét a dereka alá, jobb kezét a hóna alá, egy pillanatra be a vízbe, aztán már emelte is ki. De ott nem maradt egy négyzetcentiméter sem szárazon. És az igazi bűnbánatot mindig ez jellemzi, hogy én semmit nem akarok elrejteni előled, Uram, nincs titok, te előled elrejtenem semmit sem lehet, de nem is akarok, én szeretnék egészen megtisztulni. Nos, így történt ez, és ez ketté osztotta a hallgatóságot. Lukács evangélista még részletesebben leírja ezt, mint ahogy Máté, csak a végét olvasom a beszámolójának. Miután meghallgatta Jánost az egész nép, a vámszedők és a bűnösök igazat adtak Istennek, és megkeresztelkedtek a János keresztségével. A farizeusok és a törvénytudók azonban megvetették az Isten akaratát ő magukra nézve, és nem keresztelkedtek meg. A vámszedők és bűnökösök azt mondják, Istenem, igazad van. Na de hát Jánostól hallották az ítéletet. Őket nem izgatta az, hogy ki mondja. Tudták, hogy Isten állapítja meg róluk, hogy ilyenek, és Isten tud megbocsátani nekik, és segíti, hogy újat kezdjenek. A farizeusok és törvénytudók pedig megvetették az Isten igéjét ő magukra nézve. Azt mondták, hogy derék ember ez a János, jó, hogy megmondta nekik. Ez ő rájuk a plebszre, a tömegre, a bűnösökre érvényes. De ránk nem. Az ilyen emberen nem lehet segíteni. Mert amíg valaki nem látja a bűneit, és nem fájnak azok neki, nincs mit megbocsátani. Ő ugyanúgy rászorul. Ezért mondta Jézus, amikor megvádolták, hogy ő a bűnösök barátja, azt mondta, hogy akik igazaknak tartják magukat, azoknak nincs szükségük bocsánatra. Én a bűnösökhöz jöttem, akik tudják, hogy vannak vétkeik, és szeretnének változni. Ez egy nagyon fontos kifejezés, testvérek, hogy igazat adtak Istennek. A mi üdvösségünk és a földi életünk tovább menetele is ettől függ, hogy amikor megértünk valamit Isten igéjéből, akkor igazat adunk-e neki. Vagy pedig védőbeszédet tartunk, meg ilyen ostobaságokkal próbáljuk menteni magunkat, hogy mindenki így cselekszik, ez egyrészt sose igaz, ezt már tegnap láttuk, másrészt semmit nem visz előbe, Isten most velem beszél, engem akar kihozni abból, amiben vagyok. Akkor nem számít az, hogy ki mit cselekszik. Az ilyeneken nem lehet segíteni. De aki odaáll a bűnösök közé, és kéri, hogy kapjon bocsánatot, és másként akar élni, az ezt megkapja. És szintén Lukács leírásából tudjuk, hogy keresztelő János hangsúlyozta, hogy emberek, ez derék dolog, hogy a bűneiteket nem titkoljátok, nem tagadjátok, hanem szeretnétek szabadulni tőlük, de ezt a bemerítkezést követniük kell konkrét tényeknek. És akkor ott rákérdeztek az emberek, és ez olyan kedves, ahogy kérdezik, és János válaszol. Azt mondják a gazdagok, mi mit cselekedjünk utána? János, akinek két kabátja van, az egyiket adja oda annak, akinek egy sincs. Ez következik belőle. Nem csak az, hogy bánom a bűneimet, jaj, de szégyellem magamat, ez nagyon helyes, csak szégyeld magadat, és hagyd el a bűneidet, de akkor kezdjél el másként élni. Például így. Jönnek a római katonák is, hogy és ránk is vonatkozik. Persze, mondja János, ne éljetek vissza azzal, hogy fegyver van a kezetekben. Az nem azért van, hogy maceráljátok itt a lakosságot, hanem hogy adott esetben megvédjétek, vagy segítsétek a gyengét. Jönnek a vámszedők, hogy és mi mit cselekedjünk. Azt mondja János, egyszerű, csak annyit kérjetek, amennyi jár. Mert ez volt az ő fő bűnük, ugye Zákeus történetét ismerjük. Annak, hogy valaki Isten igéjét komolyan vette, ennek következtében megvallja a bűneit és el akarja hagyni, konkrét tettek kell, hogy következményei legyenek. És itt az a nagy kérdés, testvérek, és ezeken az estéken ez különösen is fontos nekünk, hogy meddig jut el Isten igéje bennünk. Sok embernek a füléig sem, mert itt is valami máson gondolkozunk. De ha a fülünkig eljutott, akkor már bejön az értelmünkbe. És akkor az értelmünkben nem ütközik-e valami akadálynak. Megmagyarázzuk, hogy ez rám nem érvényes, ezt ma már másképp kell érteni, stb. Stb. Milyen kár, hogy nem az az ismerősöm volt itt, mert ezt neki kellett volna hallania. Na de hát Isten ezt most nekem mondta. Akkor én vegyem komolyan, mert ő komolyan mondta. Nem annak, aki nem jött el. Tehát elakadhat itt. Ha nem akadt el, akkor az értelmünkből leszivárog a szívünkbe. Ami azt jelenti, hogy egyetértünk azzal, amit Isten mondott. A szívem is megmozdul. De a szívünk mozdítsa meg a kezünket, lábunkat. Ha két kabát van, az egyik menjen oda, ahol egy sincs. És, hogyha ez is megtörtént, még tovább is mehet az ige, mert aki ennyire egyetért azzal, amit Isten neki mondott, az tovább tudja mondani másoknak. Kijön a számon. Bejön a fülemen, az értelmemen keresztül a szívembe, a szívem mozgásba hozza kezemet, lábamat, tényleges cselekedetek következnek belőle, és adott esetben tovább adom másnak, amit Isten nekem mondott. És akkor már lesz hitele. Sokan vannak, akiknek bocsánatot kérek a kifejezésért, csak a szájuk jár. Nagyon tudják a Biblia igazságait, amik érvényesek mindenki másra. Na de mikor ilyet mond valaki, az, aki hallgatja, azt nézi, hogy és te, nem látom, hogy te e szerint élnél. Nincs hitele. Azt mondja Pál az ilyeneknek, hogy miattatok káromoltatik az Isten neve a pogányok között. De aki előbb engedelmeskedik annak, és úgy mondja, az szeretettel fogja mondani, alázatosan fogja mondani, az nem beolvas a másiknak, hanem mentő szeretettel adja tovább azt, ami rajta is segített. Tegnap említettem röviden, hogy mi történt ott azon az evangelizáción gimnazista koromban Kecskeméten. Én azt követően éreztem azt, hogy ez, ami rajtam segített, ami megfordította az életemet, és képessé tesz olyasmire, amire magamtól nem voltam képes. Ezt a lehetőséget én mindenkinek szeretném elmondani. Akkor legjobb lenne, ha lelkész lennék, mert teljes munkaidővel tehetem ezt. úgyhogy pályaválasztási gondjaim nem voltak. Isten ezt olyan csöndesen, egyértelművé tette bennem. De akkor mondjuk, ha mi már engedtünk neki. Néhány héttel ezelőtt temettük egyik legidősebb gyülekezeti tagunkat, egy 95 éves asszonyt. Ő mondta el egyszer azt, hogy 44-ben, amikor behívták a férjét katonának, várták az első gyermeküket. Aztán a férjét évekig nem látták, hosszú orosz hadifogság jutott neki osztályrészül. Ő pedig, ahogy megcsendesedett 45 tavaszán a háború, hát valami munka után nézett, addig megszületett a kisbaba, el kellett tartaniuk kettőjüket, meg az idős édesanyját. Kapott valami állást, dolgozott. És egyik nap föltűnt neki, hogy így november végén, december elején, azt mondja, korán megjött akkor a hó is, a hideg is, az egyik munkatársa mindig ugyanabban a nagyon kopott kardigánban jön be, mikor már a többiek előszedték a kabátokat, sálat, sapkát. És megkérdezte, hogy te nem fázol? Hát dehogy nem, azt mondja. Te akkor miért nem veszel valami kabátot? Mert nincs. És kiderült, hogy mindenüket elveszítették a háborúban. Csak az maradt, ami rajtuk volt. Hát abban jött, ami volt. És azt mondja ez az asszony, azonnal eszébe jutott, hogy neki két téli kabátja van otthon. Van egy régebbi, és van egy majdnem új, amit a férjétől kapott, mint egészen fiatal házasok. Ez volt az első nagy ajándéka a férjének, az első közös telük elején. Az egyiket oda fogja adni. Ez egy hívőasszony volt. Másnap reggel indul munkába, fölveszi a jobbikat, karjára veszi a régit, és azt mondja, az előszoba ajtóban megtorpant. Ez miért ilyen természetes, hogy a jobbik marad, az ócska megy ajándékba? Mi lenne, ha fordítva lenne? És azt mondja, hogy néhány perces nagy harc volt benne. Aztán szépen levetette a jobbikat, fölvette az öreget, és a jobbikat ajándékozta oda. Azt mondja, hogy ritkán volt olyan boldog, mint akkor, amikor ezt odaadta. Mert akinek a szívében igen hangzik el Isten igéjére, annak a két kabát közül az egyik biztos el fog vándorolni oda, ahol az kell, és esetleg még ez is előfordulhat, hogy az ócska marad, és a jobbik megy, és utána nagy öröm lesz az ember szívében. Ez most nem azt jelenti, testvérek, hogy mindnyájunknak így kell cselekedni, de azt jelenti, hogy mindnyájunknak készeknek kell lennünk arra, hogy amikor Isten valami bűnünkre rámutatott, akkor őszinte bűnbánat és bűnvallás kövesse azt, és hagyjuk is el azt a bűnt, és utána jöjjenek olyan cselekedetek, amik addig nem voltak jellemzőek ránk. Mert Isten igéjének engedelmeskedni azt jelenti, hogy most mindjárt elkezdem cselekedni is azt, amit mondott. A hitben elindult ember élete folyamatos pályakiigazítás. Mert mindig letérünk arról a pályáról, amelyiken haladnunk kellene. Mint egy műholdnak is megvan a maga pályája, nem lehet össze-vissza csalinkázni. Csak akkor tudja teljesíteni a feladatát, ha a pályán marad. Na most minket jobbra-balra rángat a kísérő, és könnyű katót táncba vinni, nagyon könnyen engedünk is neki. Isten igéje arra bátorít, hogy éljünk ezzel a nagy lehetőséggel, hogy a naponta olvasott bibliai szakaszon keresztül, meg egy spontán váratlan beszélgetésen keresztül, meg akármin keresztül, a lelkiismeretünkön keresztül, ha Isten ki akarja igazítani az elrontott pályánkat, akkor legyünk készek azonnal. Mit csinálni? Igazat adni Istennek. Akárki mondta. Mindegy, hogy Keresztelő Jánosnak hívják, vagy másképp, ők az Istennek adtak igazat. Így lehet növekedni, fejlődni a hitben, és aki elindult az élet útján, annak életkérdés az, hogy szakadatlan gyarapodás, fejlődés, növekedés, előrejutás jellemezze az életét. No, ennyit az egyik jelenetről, hogy Keresztelő János hirdeti az igazságot. Boldog ember az, aki ma is komolyan veszi azt, enged annak, és ha Isten arra indít minket, segíthetünk egymáson is. Megint mondom, nem azzal, hogy beolvasok neki, vagy megmondom a magamét, nem a magamét kell megmondani, hanem amit Isten a számba ad, azzal a szeretettel együtt, amit a szívembe ad. Mert az Efézusi levélben azt mondja Pál, hogy az igazságot szeretetben mondjuk el egymásnak. A másik jelenet ez, amit a végén olvastunk. Ott kígyózik a hosszú sor, jönnek az emberek egymás után, Keresztelő János bemeríti őket, és egyszer csak megtorpan. Fölismeri Jézust. A tömeg akkor még nem ismerte. A nyilvános föllépése előtt történt ez. De János tudja, hogy ki van vele szembe. És azt mondja, hogy Uram, ne haragudj. Fordítva lehetne, hogy te bemerítesz engem, de én téged nem merítelek be. Ha neked nincs bűnöd, nincs mit megvallani, nincs mit megbocsátani, nem szorulsz rá. Én rászorulok. Ha megtennéd, az nagyon nagy dolog lenne. Jézus végighallgatja, és azt mondja, hogy engedj most, mert így fogunk betölteni minden igazságot. Hát ez meg mit jelent? Nem érti János. De itt következik három olyan szó, amit pirossal aláhúztam a Bibliámban, akkor engedett neki. Ez egy csodálatos válasz. Meg van győződve arról, hogy jól látja a dolgokat, már mint János. És tényleg igaza van, mert Jézus bűn nélküli, ő bűnös, ennek fordítva kellene történnie. Még ő boldog is lenne, hogyha ez megtörténik. De Jézus ragaszkodik ahhoz, amit ő kért. Na de János nem érti, hogy miért. Nem ért egyet vele. És mégis azt mondja, hogy amen. Úgy legyen. Akkor engedett neki. Ezt jelenti hitben járni. Ezt jelenti, hogy a hívő embernek meg kell tanulnia mindig újra félreállni az ő ura és királya elől. És nem a mi nagy eszünk dönti el, hogy ezt most megcsinálom, vagy nem, mert nem minden értelmetlen, ami nekünk érthetetlen. És az engedelmes hívő ezt halálosan komolyan veszi. Isten olykor mond olyat, ami érthetetlen a számunkra, de a hiba az önkészülékében van. Amit ő mond, az nem értelmetlen. Még Jézus is mondta a tanítványoknak néhányszor, hogy te ezt most nem érted, majd később megérted. Sőt, olyat is mondott, hogy bizonyos dolgokat még el sem mondok nektek, mert most nem tudjátok fölfogni. Csoda az, ha mi bármit föl tudunk fogni, de nem ezen múlik. Azon múlik, hogy ő mit mondott. És én nem vizsgálom felül az ő parancsait. Nem állítom az értelmem ítélő széke elé, hogy ez igaz lehet, vagy nem. Hát mi az Isten hazudik? Na nem, ez ellen mindenki tiltakozni szokott. Márpedig Keresztelő János stílusában ilyen élesen kell föltenni a kérdéseket. Ha nem hazudik, akkor igazat mondott. Akkor tessék megkeresztelni. Na de mi, ő nem bűnös. Mindegy. Ő most ezt kérte. Akkor azt teszem. Ez olyan gyönyörű példa minden hívő ember számára. Akkor lép be valaki az Isten országába, amikor az Isten akaratát elkezdi cselekedni. Akkor is, ha egyelőre még nem mindent élt belőle. De ha azt megértette, hogy ezt most Isten mondja nekem, akkor erre csak egy válasz lehet, akkor engedek neki. Mert ahol megvalósul az ő akarata, oda jött el az ő országa. A mi atyánkban ez egy kérés ám, hogy jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Amikor valakit ez jellemez, hogy engedek annak, amit az én Uram mondott, akkor az Isten országa megvalósult, ahogy a mennyben, úgy itt a földön is. És akkor érzi magát biztonságban egy hívő ember, hogyha ebből áll az élete. Hát ezért olvasnak a hívők Bibliát, nem azért, mert jók akarnak lenni Isten előtt, meg azért, hogy legyen egy általános képük, mert régebben azt mondták, hogy ez is hozzátartozik az általános műveltséghez, hozzátartozik, és nem baj az, ha ismeri valaki. De a konkrét célja a Biblia olvasásnak az, hogy tudjam, mi az én Uram akarata. Nem csak egy-egy adott helyzetben, mert akkor sokan kapkodnak, hogy most szeretném tudni, hogy mi az ő akarata. Ezt a kislányt vegyem el, vagy a másikat, mert majdnem egyformán szeretem mind a kettőt. Milyen tragikus helyzet, nem tudom eldönteni. Mondja meg Isten nekem most mindjárt. Egy hasonló esetben azt kérdeztem, hogy és ezt megelőzően utoljára mikor kérdezted ezt Istentől? Hát nem is tudom, már nem szoktam én ilyeneket kérdezni. Hát akkor valószínű most se fogod megérteni. Ahhoz hozzá kell szoknia a lelki fülünknek, hogy meghalljuk és megértsük az ő kijelentését, és az szokik hozzá, aki megszokja, hogy engedelmeskedik neki. Olyan jó lenne, ha minden nap így vennénk kezünkbe a Szentírást. Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? És lehet, hogy egyik-másik nap nem éltünk meg semmi különöset, de finomodik a lelki hallásunk. János tehát nagyon szépen viselkedett itt, és megkeresztelte Jézust. És miért akarta ezt Jézus? Azért, mert amiről tegnap este volt szó, az igazán. Minden állítása igaz, mert benne van a Bibliában. Ekkor állt be Jézus a bűnösök közé. Nagyon jól látta János, hogy ő bűn nélküli, és nem őneki kellene megkeresztelnie Jézust. De Jézus vállalta a mi sorsunkat, a mi bűneinket, annak minden következményével, a vele járó szenvedéssel, a halállal, és azzal, hogy a poklot is elszenvedte. Mert amikor a kereszten azt mondta, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet, akkor járt Jézus a pokolban. Az Isten nélküli állapot, az a pokol, ahova nekünk kellene mennünk, de aki ő benne hisz, az nem megy. Nem megy az ítélete, ahogy olvassuk, ő mondta ezt, mert az ilyen ember átment a halálból az életbe. Miközben János magatartásán gondolkoztam, Péter apostol jutott eszembe, amikor ő is meg volt győződve arról, hogy Jézus valamihez nem ért, ő pedig ahhoz nagyon ért. Mert végül is ő a szakember, és Jézus azt mondta világos nappal, hogy vessétek ki a hálót a genezáreti tóba. És akkor mondja Péter, hogy Uram, már megbocsását, ehhez te nem éltesz. Te tanító vagy. Egész éjszaka haláztunk, mert hogy itt éjszaka lehet fogni, és semmit nem fogtunk. Hát akkor nem nevettetem ki magamat, mit szólnak a kollégák, ha meglátják, hogy világos nappal kivetem a hálót. Eddig elmondta, szünet, és elhangzik egy sorsdöntő, ellentétes kötőszó, de a te szabadra kivetem a hálót. Önmagam ellenére a meggyőződésem, a szakismereteim, a büszkeségem, a tapasztalatom, soroljuk vég nélkül ilyenkor, mindennek ellenére kivetem a hálót. És két hajót megtöltöttek a halak. Sokszor azért nem történnek csodák az életünkben, mert ez hiányzik. Hogy tudjuk mi nagyon jól, hogy most kellene félreállnom az én Uram útjából, ahogy ott János félreállt. Ezt kellene megtennem, amit nagyon jól érzek a szívem mélyén. De annyira elhatároztam már valami mást. És mindegy, hogy mennyire határoztam el, tegyem félre, és áldás fogja követni. Elmondta valaki a közelmúltban, hogy este meg családi tanács megbeszélt valamit, elhatározták, ezt így fogják csinálni. Reggel korán, mielőtt elment munkába, szokott imádkozni és Bibliát olvasni, és azt mondja, hogy valami nagy békétlenség volt a szívében, hogy valami nem jó ebben a tegnap esti határozatban. És ahogy olvassa a Bibliát, egyszer csak egészen világos lett a számára, hogy ezt nem szabad megcsinálni. Ezért, meg ezért, meg ezért, meg Isten az értelmünket is meg szokta győzni. és később derült ki, hogy ha ő akkor azt megcsinálja, milyen nagy baj lett volna belőle. Kész volt félreállni, pedig olyan szépen elhatározták. A múltkor mondta el egy ismerősöm, hogy kiállhatatlan a fölötte lakó szomszéd, és elhatározta, hogy most aztán már megmondja neki a magáért, így mégse lehet viselkedni. Reggel megy munkába, jön vele szembe a szomszéd a lépcsőn, két irgalmatlan nagy csomagot cipelve. És azt mondja, ösztönösen odaugrott, és a nagyobbikat kivette a kezéből, és azt mondta, hogy engedd meg, hogy fölvigyem reggeli tornaként az emeletre. És azt mondja, hogy elszállt a mérge, azóta se olvasott be neki. Késznek kellene lennünk mindig arra, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Mondjam, ne mondjam, így mondjam, amúgy mondjam, az én feladatom ez? Vagy akkor segítek, ha nem csinálok semmit? És aki ezt őszintén kéri, azt ő elkezdi tanácsolni. Nem véletlenül kérte Dávid király, hogy taníts engem, a te akaratodat teljesítenem, mert te vagy Istenem. A te jó lelked vezéreljen az egyenes földön. És akkor nem lennének gírbe-görbe útjaink, hanem egyenesen járnánk. A mai ige tehát arra bátorított minket, hogy örüljünk annak, ha Isten az ő igéjével bármilyen módon figyelmeztet minket a bűneinkre, legyen abból bűnvallás és a bűnök elhagyása, és a másik, hogy legyünk készek mindig félreállni az ő útjából, és legyen nyitva a fülünk mindig a lelki hallásunk arra, hogy szólj, Uram, és én ezt nagy ajándéknak tartom, hogy te megmondod, hogy mit csináljak, és nem akarok én más tenni soha. Imádkozzunk. Istenünk, hálásan köszönjük, hogy olykor tükört tartasz elénk. Köszönjük, hogy nem bántani akarsz minket ezzel, hanem a te szeretetednek a bizonyítéka ez is. Hadd, hogy tudjunk benned bízni, és tedd készé a mi szívünket az azonnali engedelmességre. Bocsáss meg, hogy olyan sok mindent halogattunk, hogy elvileg egyetértünk a te igéddel, de nem most, hanem majd fogjuk azt teljesíteni. És sose lett belőle semmi. Megvalljuk, hogy minden lelki szegénységünknek magunk vagyunk az oka. Szabadíts meg minket minden veled szembeni bizalmatlanságtól, és azzal a gőktől, hogy úgy gondoljuk, mi jobban látjuk a dolgokat, mint te. Segíts el oda minket, hogy valljuk boldogan, a te akaratod az egyedül bölcs akarat. Te mindig jobban tudod, mire van szükségünk, mint mi magunk. Így kérjük, hogy beszélj velünk, szólj bele és nyújj bele az életünkbe. Nem akarunk ilyenek maradni. Annyira félkész állapotban van a hívő életünk is. Adj nekünk egészséges növekedést, tisztulást, gyarapodást. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten áldását fönnállva kérjük. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájunkkal. Amen.